Ma este Szent Margitról mesélek nektek. Negyedik Béla volt a király, második András fia. Szent Erzsébet testvérbátyja. Ő a fejében tartotta, mire intette az uralkodókat Szent István király. Fogadják be, és gyámolítsák az idegeneket, ha azok jó szándékkal érkeznek, és erősebbé tudják tenni az országot. Negyedik Béla király tehát megállapodott a kunokkal, hogy letelepedhetnek az ország közepén, ahol békében élhetnek, s legeltethetik állataikat. Cserébe elismerik a király főhatalmát, és harcolnak mellette, ha hívja őket. Megfogadták azt is, hogy jó keresztényként élnek majd az országban. Igaz, a kunok többsége már korábban keresztény hitre tért, ott, ahol eddig éltek, a Kárpátok hegyeitől keletre. Bejöttek az országba, de nem ment olyan egyszerűen az együttélés az itt élő népekkel, ahogy korábban elképzelték. Marhacsordáik, méneseik megszokták, hogy szabadon kóborolnak, s nem egyszer lelegelték a gazdák gabonáját, letaposták a vetést. Megorroltak rájuk ezért az itteniek. És a helyzet annyira elmérgesedett, hogy a kunok egyszer csak fölkerekedtek, és dúlva-fúlva elhagyták az országot, mindegy szálig. Nagy baj volt ez, mert negyedik Béla nagyon számított volna a kunvitézekre a tatárok elleni harcban. Még nagyobb baj volt, hogy az itteni nagyurakkal is erősen összeveszett addigra a király. Már atyja, második András is sokat húzakodott velük, majd nagy nehezen megbékéltek. Negyedik Béla viszont sok birtokot visszavett tőlük, amivel atyja annak idején kiengesztelte őket. A sértődött urak most ilyesmiket üzentek a királynak. Ha több birtokunk lenne, több lovagot küldenénk a seregbe a tatárok ellen. Egy napon a rengeteg tatár tényleg átkelt a Kárpátok hegyein, s ahogy arra számítani lehetett, gyilkolva, fosztogatva lecsapott az országra. Lángoltak a falvak, amerre jártak, és aki nem tudott elmenekülni előlük, az ott maradt, tatárnyilvesszővel a testében. A király és támogatói küldtek persze katonákat ellenük, de csak kisebb győzelmeket arattak, s nem tudták föltartóztatni őket. Végül negyedik Béla főserege és a tatárok főserege, amit Batukán vezetett, összetalálkoztak Múhi nevű helység közelében a Sajó folyó partján. A tatárok olyan sűrű nyilzápor zúdítottak a király seregére, hogy sokan ott helyben szörnyet haltak. A megmaradt vitézek aztán küzdöttek bátran, nem kímélték az életüket az ország és a király szolgálatában. Szent László, segíts! Hangzott föl innen is, onnan is a csatakiáltás, de ebből sem tudtak elég erőt meríteni, mert nem voltak felkészülve a harcra, sem testben, sem lélekben, és elvesztették a döntő csatát. Most már semmi sem állt a tatárok útjában. Beözönlöttek az ország belsejébe, mindent megszálltak, mindent kifosztottak. Aki ellenszegült, azt ott helyben kivégezték. Ezekben a hónapokban az ország lakosságának majdnem a fele elpusztult. Negyedik Béla király valahogy megmenekült a szerencsétlen Muhi csatából. Bújkált, menekült, magához vette feleségét és gyermekeit, ekkor egy fia volt és 7 leánya. Végül családjával, néhány szolgálóval és a testőrrel az Adriai tenger partján lelt menedéket, amely akkor a királyság területéhez tartozott. A parthoz közel egy kis szigeten laktak, erős vár védelmében. Ma Trogirnak hívják ezt a régi városkát. Ólálkodtak arra felé is szomjas tatárok. Szívesen fogságba ejtették volna a királyt, hogy megszégyenítsék és meghódoltassák a dőfös Batukán előtt. De nem tudtak átkelni az iszapos tengerszoroson, ami a szigetet elválasztotta a száraz földtől. Sokat búslakodott, tépelődött magában negyedik Béla király. A felesége, akit Máriának hívtak, próbálta vigasztalni, de ő csak így beszélt. Elveszett minden. Elpusztult az ország, amit Szent István király alapított. Mit fogok mondani, ha majd Isten számon kéri tőlem, hogy mit tettem az országgal, amit rám bízott. Nem találkozhatom az örök dicsőségben Szent Istvánnal, Szent Imrével, Szent Lászlóval, de még Szent Hugommal, Erzsébettel sem. Még egy könycsepp is kicsordult erre a gondolatra negyedik Béla szeme sarkából. A felesége így vigasztalta: ne mondd ezt, hiszen Isten mindenkit tárt karokkal fogad, aki őszintén hozzá fohászkodik, és bocsánatát kéri. Imádkozz, és meglátod, megsegít az Úr. Nekem talán megbocsát, de az országunknak akkor is vége. A hírek csak haláról és haláról szólnak, nem az életről, így beszélt a király. De azért hallgatott a feleségére, és ettől kezdve gyakrabban látták a királyt bemenni a várkápolnájába és ott imádkozni. Nem egyszer elkísérte a felesége is, és akkor ketten kérték az Úristent: mutasson nekik valami jelet, hogyan folytassák az életüket. Egyszer aztán nagy örömmel újságolta Mária a férjének: újra gyermekünk lesz, látod, nem csak a halálról, hanem az életről is szól a hír. Megkaptuk a jelet a mi Istenünktől. Negyedik Béla örült a hírnek, aki immár a kilencedik gyermek volt a sorban. Azt mondta a feleségének: ha valaha visszanyerem az országomat, ezt a születendő gyermeket Istennek ajánlom föl, és szerzetesnek adom, akár fiú lesz, akár lány. Beleegyezel ebbe, Mária? A királyné beleegyezett, maga is úgy gondolta, hogy ez királyhoz méltó fogadalom. Nem sokkal később megszületett a gyermek, kislány lett, és a Margit nevet adták neki. Ő ennek a történetnek az igazi főszereplője, de az eddigieket is el kellett mesélnünk ahhoz, hogy megértsd, mit miért tett ki Margit később. És láss csodát, Margit születése után valóban minden megváltozott. A tatárok fogták magukat, még egy esztendő sem telt el a hódításuk óta, és kivonultak az országunkból. Valójában senki sem tudja, miért mentek el. Negyedik Béla király, amikor visszatért az országba, megtapasztalta, hogy bár nagyon sok kárt és szenvedést okoztak a tatárok, nem tudtak mindent elpusztítani. Nem tudták elfoglalni azokat a várakat, amelyek erős kőből épültek, s melyet elszánt és bátor katonák őriztek. Ilyen erősség volt Esztergom, Székesfehérvár vagy Pannonhalma. Aztán arról is hallott a király, hogy az ország népe sok helyen igyekezett túljárni a tatárok eszén. Meghúzottak sűrű erdőkben és nádasokban, elrejtették a hódítók elől állataikat és kevéske vagyonukat. S ha esetleg rábukkantak egy-egy magányosan kóborló kutyafejű tatárra, akkor nem sokat teketóriáztak, akár puszta kézzel is végeztek vele. A király hálás szívvel fordult alattvalóihoz, akik megállták a helyüket a tatárjárás idején, vagy egyszerűen csak tűrtek, szenvedtek, s most hajlandók voltak részt venni az ország újjáépítésében. Ők pedig boldogan és tisztelettel fogadták a koronás király visszatérését, mert tudták, hogy ő teszi újra naggyá és erőssé az országot. Negyedik Béla valóban igyekezett mindent megtenni ezért. Megbékélt az ország nagyuraival, segítségükkel erős hadsereget szervezett, erős kővárakat épített, még a kunokat is visszahívta. Igyekezett elsimítani az ellentéteket, és elnyerte a hűségüket is. Csak hamar virágzó és gyarapodó országot épített, ezért is hívták később második honalapítónak. A tatárok később még egyszer megtámadták az országot, de akkor a király lovagjai úgy kiverték őket, hogy soha többé nem mertek visszatérni. Negyedik Béla új királyi várat is épített Budán, s az őt követő királyok évszázadokon át már ezt tekintették székhelyüknek. Az ő palotája ma már nem látható a Várhegyen, mert azóta újabb épült a helyére. A király megtartotta fogadalmát, s legkisebb lányát, Margitot, a domonkos rendi szerzetes nővérek gondjaira bízta. Még csak 4 éves volt a kislány, amikor beadta a nővérek veszprémi kolostorába. Persze, akkor nem nagyon tudta még Margit, hogy miért került ide. Nem kérdezte senki, hogy akar-e jönni, vagy szívesebben maradna testvéreivel a királyi palotában. De ahogy nőtt, növekedett, egyre okosabb lett, s egyre inkább érdekelte, hogy mi lesz az ő sorsa. Szépen megtanult írni, olvasni, és sokat beszélgetett a Bibliáról a szerzetes nővérekkel, elsősorban a kolostor főnővérével, Ilonával. Egyszer valamikor húsvét környékén Margit arról kérdezte őt, mit is jelent a húsvéti bárány. A zsidó nép történetéből kaphatsz erre választ, magyarázta neki Ilona. Ők minden esztendőben bárányt áldoznak föl annak emlékére, hogy Isten megmentette népüket a fogságból. Tudom, hogy az én királyatyám felajánlott engem Istennek, mert megmentette az országot a tatároktól. Akkor én is ilyen áldozati bárány vagyok? Kérdezte Margit. Nem. Mi keresztények Isten bárányát ünnepeljük húsvétkor, azaz magát Jézus Krisztust. Ő pedig önmagát ajánlotta föl áldozatul. Szabad akaratból vállalta a szenvedést és halált, hogy megmentse az embereket és kibékítse őket Istennel. Így kell nekem is vállalnom a szenvedést? Kérdezte Margit. Egy kicsit meg is volt ijedve. Azt kell eldöntened, hogy akarsz-e Jézus Krisztushoz tartozni. Ha igen, akkor lehet, hogy vállalnod kell ezért a szenvedést is. De sok-sok örömben is lesz részed, amit senki más nem adhat meg neked. Csak is az Úr. Margit megkérdezte. Nekem kell döntenem? Dönthetek én mást, mint amit királyatyám akart? Isten azt kéri, hogy szabadon dönts. Földi atyád, földi királyod nem kényszeríthet erre, felelte Ilona. Margit értette is, nem is Ilona válaszát. Azt minden esetre vonzónak találta, hogyha Istenhez fog tartozni, akkor különleges és izgalmas lesz az élete. Igaz, szenvedés is vár rá, de fontos dolgokban kell döntenie, és sok örömben is része lesz. De az csak később történt, s már nem a veszprémi kolostorban, hogy letette a szerzetesek fogadalmát, s így egészen Istennek adta magát.
Betlen Falvi Gábor, Magyar Szentek Élete című könyvéből olvasott nektek Dömötör Ildikó.